Ahogy ígértem nektek, a korábbi témánkat egy konkrét igeszakasszal, igeszakasz vizsgálatával próbáljuk mélyíteni, és egy mélyebb megértésre jutni. Nagy öröm volt számomra az a visszajelzés, amelyet néhány adtatok az elmúlt találkozáson, hogy már van hatással a mindennapjaitokra, mindennapjainkra a gondolkodás, a gondolatok szűrése. És ugye megvizsgáltuk azt, hogy nem minden gondolat jó, ami az ember elméjébe megszületik, és szükséges szűrni a gondolatainkat, hogy mi az, amit befogadunk, akár magunkról, másokról, az életről, ahhoz, hogy valami jó dolog történjen velünk. Fölállítottunk egy kis ábrát, ennek kapcsán egy ige szakaszt fogunk megnézni. A Péter és társai a viharos tengeren történetet fogjuk megnézni picit részletesebben, és meg fogjuk tudni ragadni és fogni, hogy milyen gondolatok születtek meg, és érkeztek a tanítványok elmébe, szívébe, és ezek hogy működtek az életükben. És reménység szerint mélyebb megértésre fogunk jutni a Isten tervének megvalósulása témában, amely az igen jó az ember életében, amit az ember igazán boldog tud lenni. Igen. És az ember boldogság keresése évezredek óta téma. És sok mindent gondoltak, hogy mikor lesz az ember boldog. Valaki azt írta erről, hogy gyakorlatilag, bár a görög bölcsek kutatták a boldogságot, és a mai ember életkörülményeiben sokszorosan jobban él, mint mondjuk a napkirály. Tehát ilyen melegvizes fürdőszoba, központi fűtés, szóval meg ilyenek, tehát mondjuk az ókorban, de még a középkorban sem volt, bár nyilvánvaló, hogy bizonyos fűtési rendszereket már a rómaiak is üzemeltettek, működtek, kazánokat, stb. De ez a fajta általános, egész városra kiterjedő luxus, akkor a maga kereskedelem fejlettsége, sok mindent mondhatnék. Mégis azt lehet látni, hogy az emberek nem, hogy boldogabbak lennének, hanem egyre boldogtalanabbakká válnak, és egyre több kiégett és pessimista emberrel találkozunk nap, mint nap. A panaszból áll ki a legtöbb ember. Tehát valahol mégis úgy tűnik, hogy a technológiai fejlődés és a gazdasági fejlődés, amitől azt gondolták, hogy az emberek boldogabbak lesznek, tehát a birtoklás és egyéb dolgok, azoktól nem lettek boldogabbak. És végül is oda kell eljutni az emberiségnek, az embernek, hogy igazán a boldogság fogalma, mint olyan, hát nem ismert. Tehát nem tudják az emberek megmondani, hogy mit is jelent boldognak lenni. Boldog szeretnének lenni, de hogy mi a boldogság, azt kevesen tudják megmondani. Tehát az is igaz, és talán ezt a filozófiai gondolatot ezzel zárom, hogy a boldogságnak valamilyen szinten kell kapcsolatban legyen a jóval. Tehát, hogy az emberrel mondjuk jó dolgok történnek, akkor attól boldog lesz. És akkor itt van egy másik probléma, amelyet már az elmúlt találkozáson is feszegettünk, de mi a jó? És megint csak ott tartunk, hogy van ez a szó, hogy jó, és ezzel kapcsolatosan objektív meghatározás, nagyon nehezen talál az ember a világban, akármennyi szakirodalmat is olvas, hogy mit jelent a jó. És hogyha jóból következik a boldogság, a jó meglétéből következik a boldogság, de se a boldogságot nem tudjuk, se a jót nem tudjuk definiálni, akkor hogyan leszünk boldogok? Hát ugye sehogy. A történetben, amit mindjárt el fogunk olvasni, van egy meghökkentő esemény, amikor a názáreti Jézus a vízen járva oda megy a hullámok között hánykolódó csónakhoz, amelyben a tanítványok vannak. És ez egy történet, szándékosan mondom így, tehát egy megtörtént esemény, amelyet egyébként Máté evangélista lejegyez, aki szemtanúja volt ennek az eseménynek, tehát ott volt, és ezt látta, a szem előtt történt meg, és a többi tanítvány is látta, szemtanúja volt ennek az eseménynek, hogy Jézus a tengeren járva, onnan egy, mint egy 5 kilométerre hánykolódó hajóhoz. Tehát 5 kilométer besétált a Galileai tó közepére. A héten kaptam egy bátorítást, hogy a sótól megérkezett az aktuális bátorítás, és ennek örültem, és nagyon kapcsolódik a mai témánkhoz. Hadd olvassam el Reinhard Bonnkének a gondolatait a hittel kapcsolatban, amit láttuk kivetítve is. A Biblia a hit mértékéről beszél, amely mindig annyi, amennyire az adott helyzetben szükségünk van, vagyis az előttünk álló feladattal arányos. Ha futunk, több levegőre van szükségünk, amire a szervezet gyakoribb légzéssel reagál. A kihívás mérete elveszíti jelentőségét, ha hittel válaszolunk rá. A repülő madaraknak teljesen mindegy, hogy egy domb, egy ház, vagy egy vakontúrás fölött repül el. Hitáltal mi is szájra kelünk, mint a sasok. Szájra kelünk, nem vánszorgunk. Tárd ki hitet szárnyait ma, légy áldott. Aláírás Reinhard Bonnke. Nagyon tetszik a gondolat. Ugye a hit arányos az előttünk álló feladat nagyságával. És belegondolunk, maga a hit mértékével kapcsolatban is sokszor egészen más gondolunk. Tehát a hit mértékét várjuk először, hogy megjelenjen, és azt mondjuk, akkor, ha akkor a hitem lesz, akkor majd valamit csinálok. De magából ebből a történetből, amit fogunk megnézni, látjuk, hogy ez nem így van. Ez nem jó gondolat. Nem jó gondolat, és megint a jónál vagyunk, hogy mi a jó. Na nézzük meg a történetet. Máté evangélium a 14. fejezetéből, a 22-es verstől kezdve olvassuk el ezt a történetet. Máté evangélium a 14-es fejezet, 22-es versétől. Így hangzik. Helyeteken ülve kövessétek, kérlek. Jézus ezután nyomban kényszerítette a tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, amíg ő elbocsátja a sokaságot. De miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre magánosan imádkozni, amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már messze eltávolodott a parttól, és a hullámok között hányódott, mert ellenszél volt. A negyedik éjszakai őrváltáskor oda ment hozzájuk Jézus a tengeren járva, amikor a tanítványok meglátták, hogy a tengeren jár, megrettentek, és ezt mondták, hogy kísértet, és ilyettükben felkiáltottak. De Jézus azonnal megszólította őket, és ezt mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter akkor így szólt hozzá, Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy menjek oda hozzád a vizem. Mire ő így szólt, jöjj. Péterrel kiszállt a hajóból, elindult a vizen, és Jézus felé ment. Amikor azonban az erős szélre figyelt, megijedt, és amint süllyedni kezdett, felkiáltott. Uram, ments meg! Jézus azonnal kinyitotta a kezét, megragadta őt, és ezt mondta neki. Kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elült a szél. A hajóban lévők pedig leborultak előtte, és ezt mondták. Valóban Isten fia vagy. No, az elmúlt találkozáson már mutattam nektek ezt az ábrát, de akik nem voltak itt, azok egyrészt meghallgathatják a weboldalunkon az előző három előadást, másrészt pedig teljes értékű lesz ez a mai is. Mai is, attól függetlenül, hogy valaki hallotta vagy nem az előzőt. Teremtéssel kapcsolatosan látjátok ezt az ábrát, azt mondjuk, hogy a Isten eltervezte ezt a világot, Isten, aki szellem és láthatatlan, ő eltervezte a világot. Volt egy jó terve ezzel a világgal, kimondta a teremtő szavát, hogy a kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet, hogy legyen, létrejött a látható világ, az ő legyen szava által, majd azt mondta Isten, mikor megteremtette ezt a világot, hogy látta Isten, hogy amit alkotott, amit teremtett, ami lett, az jó. Így egyezik mindazzal, amit ő eltervezett. Hát ebből azt láttuk ebből az ábrából, hogy a jó az Istentől származik. Jakab apostol azt mondja, hogy minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, és lesz válik láthatóvá ebben a világban. Tehát a jónak a forrása Isten, és mindaz jó, ami Isten akaratával megegyezik. És úgy valósul meg ezen a földön, hogy arra azt mondja Isten, hogy látta Isten, hogy ez egyezik azzal, hogy amit ő eltervezett, az meg is valósult. Azok boldogok, akik ebben az állapotban vannak, tehát Isten, amikor látja az életüket, akkor azt mondja Isten, hogy ez jó. Na most, ha az Isten látja az életünket, hogy megvalósult az ő terve az életünkben, akkor ez az állapot az igen jó. Tehát a boldog állapot. Akkor érzi az ember magát a helyén, és akkor érzékeli az ember az ő szívben, szellemében, hogy azért él, amiért született. Világos és érthető, ugye, hogy amíg az ember csak a látható dimenzióban keresi a boldogságát, munkában, a fejlődésben, szociális kapcsolatokban, vagy éppen a segítő szolgálatokban, a boldogsághoz nem juthat hozzá, mert az a láthatatlan világból származik, tehát közösségben és kapcsolatban kell lennünk a Teremtő mindenható Istennel, hogy el tudjuk venni, meg tudjuk érteni az ő akaratát személyesen az életünkre nézve, a családunkra nézve, a gyülekezetünkre nézve, vagy éppen olyan pozícióban vagyunk, akkor a nemzetünkre, vagy nagyobb csoportosulásokra nézve. Körülbelül erről most ennyit, de megyünk tovább, és különböző pontjait meg fogjuk nézni ennek a történetnek alapján, és az ábra segíteni fog az értelmezésben. Jó, tehát Máté, Márk és János is lejegyzi magát a vízenjárás történetét. Érdemes megfigyelnünk azt, hogy a tanítványok indulását megelőzően egy természetfeletti csoda történik. 5000 ember, férfi, és a velük lévő gyermekek és nők 5 kenyér és 2 hal megszaporítása által jól laknak. Tehát nem csak esznek valamennyit, hanem egy puszta helyen, ahol nem voltak shopok, meg nem voltak üzletek, 5 kenyér, 2 hal volt, Jézus imádkozott érte, megsokasodott, és 5000 ember és a velük lévő asszonyok és gyerekek mind jól laktak. Szerintetek népszerűek lennének ma politikusok, hogyha így etetnének meg minden embert Magyarországon? Tehát azért a hal, a kenyér az egy minőségétel volt akkor. Tehát ezt úgy képzeljétek el, tehát ez nem egy ilyen minőségen aluli, ilyen száraz valami volt, hanem azt higgyétek el, ez egy nagyon jó dolog volt. Népszerűek lennének a politikus, igaz? Kenyeret és cirkuszt. Tehát mindenki boldog lenne, és azt mondta, hát vagy nem. No, amikor látta a tömeg, hogy Jézus kenyeret ad nekik, és halat, és jól laktak, akkor azt írja János apostol a János 6.15-ben, amikor pedig Jézus észrevette, hogy érte akarnak jönni, és el akarják ragadni, hogy királlyá tegyék, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Tehát mit szerettek volna? Azt mondják, hogy na ilyen király kell nekünk. Ez király. Ez nekünk enni ad. És mi a zsidó emberek voltak, fineszesek voltak, eszébe jutott, hogy Mózes 40 éven keresztül adott ételt a népnek, minden 7 napjából 6 napon keresztül kis apró szemekben édes magvak hullottak alá az égből, amelyből kalácsszerű kenyeret lehetett készíteni. Nem vetettek, nem maradtak, mégis bőségesen volt ételük. És azt mondják, na, megjött a második Mózes, ez lesz a mi királyunk. Nem vették tudomásul, hogy nem Mózes adta a kenyeret, hanem Isten. Tehát nem Mózes volt a lényeg, hanem Isten adta a kenyeret, és ebben Mózes nyilván maximum annyi volt, hogy elmondta, hogy Isten mit fog cselekedni, mert közösségben volt az Istennel. Amikor ezzel szembesül Jézus, és látja ezt a fokozódó népszerűséget, azt olvassuk itt, hogy kényszerítette a tanítványait, hogy beszálljanak a hajóba. És feltetjük a kérdést, hogy nyomban kényszerítette, azt hiszem, ezt pontosan így olvassuk ebben a történetben, tehát 2 sürgető jelző is van itt, nyomban kényszerítette a tanítványait, így van, tehát 2 sürgető jelző, feltetjük a kérdést, hogy miért volt ennyire sűrűs este volt, sötétedett. Sötétedéskor 10-12 kilométeres hajó útra indítani a tanítványokat, miért? Azért volt ez, mert a tömeg részéről nagyon erős csoportnyomás nehezedett a tanítványokra. Ők egy dolgot láttak. Jézus népszerűsége ugrásszerűen megnőtt. Na most, ha Jézus népszerűsége ugrásszerűen megnőtt, és mi jóban vagyunk Jézussal, és esetleg ő király lesz, az nekünk is király lesz, mert mi minimum valamilyen miniszteri pozíciót szerzünk meg. Nem így gondolkodik az ember? Általában, aki pozícióba kerül, nagyon sok barátja lesz. És elkezdenek neki az emberek hízelegni és dörgörödni. Beszéltem egyszer egy politikussal, nem is ilyen magas pozíció volt, de mondja, hogy mióta ezt a pozíciót betöltötte, állandóan ostromolják, hogy ingyen belépőjegyeket kaphat, ingyen nem tudom mit kaphat, és semmit nem fogad el, még ott tart. És tartsa meg az úr, hogy itt is tartson. Mert nyilvánvaló számára, hogy most adnak neki ingyen belépőjegyet, aztán meg kérnek tőle majd valamit. Tehát ez a szellemi állapot volt, amire a tanítványok még nem voltak érettek, hogy ezt kezeljék. És Jézus ettől a tömegnyomástól, a csoportnyomástól, amelyen már korábban szintén foglalkoztunk, amely erősen befolyásolja az emberek értékrendjét. Tehát ma is így van, hogy az emberek értékrendjét, akinek nincs stabil alapja, azokat nagyon befolyásolja, hogy mit mond a többség. És nézzétek meg a mai világunkat, a nyugati világot, hogy hogy torzul például a házasság témában, a homoszexuális kérdésében. Az Isten igéhez képest mekkora torzulások vannak, és gyakorlatilag már annak kell szégyelnie magát, aki heteroszexuális kapcsolatban egy férfi és egy nő házassági szövetségében gondolja és képzeli az életét, és azt mondja, hogy ez a normális, és a természetjog is erről beszél, és már ugye nem is a Bibliát szokták hozni egyébként, már keresztény vitázók sem, hanem a természetjogot, és ezt azért teszik, mert a természetjog lehet egy alap a liberális gondolkodásmód és a keresztény etikai gondolkodásmód között. Nem bírálom ezt a kérdést, de mégis a Szentírás az, ami egyedül alap, nem pedig a természetjog. És a természetjog pusztán csak abban lehet alap, amennyire a Szentírásból az következik. De a forrás a Szentírás. No. Csak lehet ezzel kapcsolatban olvashatok sokat, hogyha foglalkoztok vele. De Amerikában most abszolút antidemokratikus módon gyakorlatilag az alkotmánybíróság 5-4 arányban eldöntötte, a demokratikus szavazatok ellenére is több államban szavaztak arra, hogy akarják-e szentesíteni a homoszexuálisok házasságát, és több államban azt mondta demokratikusan a szavazás útján az Amerikai Egyesült Államok állampolgárai, hogy nem. Ennek ellenére az alkotmánybíróság abszolút diktatórikus módon a demokrácia fellegvárában alkotmányos szinte emelt valamit, amelyet nem kérdezett meg az emberektől. És ezt azt mondják, hogy jó. Értitek? Ha te nem tudod, hogy mi a jó, akkor hogy fogsz eligazodni ebben a világban? Mihez képes jó vagy rossz valami? No, tehát ettől a tömegnyomástól akarta megkímélni a tanítványait egyszer Jézus, ezért sürgősen azt mondja, megparancsolta nekik, hogy most azonnal beültök a hajóba, és mentek. Mert még nem vagytok elég érettek, hogy ezt a helyzetet kezeljétek. El tudjuk azt fogadni, hogy vannak dolgok, amelyekre nem vagyunk megérve? Hogy nem vagyunk megérve bizonyos egzisztenciális előmenetelre, hatalmi előmenetelre és lehetőségekre? El tudjuk fogadni, hogy vannak dolgok, amire meg kell érni az embernek, hogy azzal jól tudjon élni, és ne visszaéljen vele? El tudjuk fogadni, igaz? És nézzétek meg a mai gondolkodásmód. Az emberek nagyon gyorsan szeretnének elérni valamit, amitől azt gondolják, hogy ők boldogok lesznek. Több esetben ez pozicionális és anyagi kérdés, amire vágyakoznak. És ez nagyon erősödött az elmúlt időszakban, az elmúlt évtizedekben, ugye, főleg a II. Világháború utáni időszakban. Oké. Jézus útja azonban nem a közkedveltségen átvezetett, hanem a golgotai kereszt kínhalálán keresztül. Az meg nem egy népszerű dolog volt. És ma is az evangélium ezen üzenete nem népszerű. Hogy annyira bűnösök vagyunk, hogy az Isten fiának, a bűntelenek, a tisztának meg kellett halni helyettünk, és gyakorlatilag mi lettünk volna őt, nekünk kellett volna megkorbácsolni őt, és nekünk kellett volna keresztre feszíteni őt. Na most ez kiveri a biztosítékot, én bűnös. Hát ez egy, ugye? Hát hogy mondhatsz ilyet? Hát nem én mondom, hanem a Biblia mondja. És ha nem hiszük, hogy bűnösek vagyunk, csak nézzük meg a gyermekkorunktól kezdve, hogy mennyi lázadás, engedetlenség van bennünk. Jézus tehát a Golgota keresztjén állt az atyának való tökéletes engedelmesség útján, valósította meg az igen jót. Isten akarata az volt, hogy az életét adja a te és az én bűneimért, és ő nem tért le erről az útról. Isten azt mondta, hogy legyen. A golgotai kereszt állt. Ő meghalt a kereszten, tehát lett. És amikor az Atya Isten letekintett a mennyből Jézus áldozatára, akkor azt mondta Isten, hogy ez jó. És elérkezett az igen jó, az embereknek megvan a lehetősége a bűnbocsánatra. És nagyon fontos, hogy ezt így lássuk. A bűnbocsánat, amelyet Jézus Krisztus a kereszt áldozatunk kifolyt vére árán szerzett meg, ez egy lehetőség. Kicsiny dolog, amit nekünk kell tenni, és a nagy dolog az, amit ő tett értünk, de mégis a mi részünk rendkívül fontos. Nyújtsd a kezed, Péter, felém kérlek. Tehát megragadni a kegyelmet, ma is beszéltünk róla, az a mi részünk. És majd a történetben is látni fogjuk, ahogy Péter reagál Jézus szavára, hogy mennyire így van. Tehát az üdvösség, a bűnbocsánat nem automatikus. Bár mindenki számára adatott, mert Jézus mindenkiért meghalt a kereszten, de a mi választásunk, ha bár apró dolog, mégis nélkülözhetetlen. Hogy reagáljunk erre, és megragadjuk az Isten kegyelmét, amely ingyen van, mert kifizetni senki nem tudja. A tanítványok nem igazán értették, hogy miért kell nekik menni, de a legyen szavának, tehát Jézus parancsszavának, amely ne feledjük el, hogy Jézus szava az Isten szava. Az Isten szava teremtő szó. Tehát az a logosz, amiről beszéltünk, hogy megvan benne a bölcs tervezés, megvan benne a véghezvitelnek az ereje is. Tehát a garancia is az, hogy meg is tudja valósítani. Tehát amikor Jézus mondja, hogy induljatok el, ebben a szóban benne van, hogy meg is fogtok érkezni. Az igen jóba. Tehát a megérkezés az Isten akaratába fog történni. Tehát az fog történni veletek, ha elindultok az én szavamra, ami a legjobb. És nem az, amit ti gondoltok, hogy jó lesz. De hogy biztosan benne van az erő, a hatalom, hogy végigmehetsz az úton, ha Jézus szavának engedsz, az tuti. Az annyira biztos, mint amikor azt mondta Isten, hogy legyen világosság, és lett. Ugyanaz a szó jön ki Jézustól. Az a teremtő hatalom van benne. És amikor kimegy Jézus szava, hogy induljatok el, szálljatok hajóba, ez a teremtő hatalommal bíró szó. Tehát azt jelenti, hogy akkor meg is fogtok érkezni. Oda, ahova, ami a jó. Ami a cél. Amiről azt gondolom, hogy legyen meg. És meg fogjuk nézni, mi volt az, ami célja volt Jézusnak, hogy megjelenjen az életébe ezeknek a tanítványoknak, és amiről azt mondhatjuk, hogy a legyen valósult meg, mint a teremtett világ teremtésekor, azt mondja is, hogy legyen, és akkor megvalósul belőle a lett. Tehát mi volt az a legyen, ami végül is megvalósult Jézus szavára a tanítványok életéből? Tehát ők engedelmeskednek. Péter nem először hallja ezt a vízre szállós történetet, mert egy alkalommal, amikor Jézus tanított, akkor beszállt a hajójába, Péter halászember volt, egész éjszaka haláztak, és nem fognak semmit. Aztán mondta Péternek Jézus, hogy Péter, menj ki a nyílt tengerre, vesd ki a hálódat halfogásra. És akkor azt mondja neki Péter, hogy ez a Lukács 5.1.11-ben van a történet. Azt mondja neki Jézus, hogy mert mester, hogy szólítja? Mester, rabbi, nagyon fontos. Majd, majd nézzétek meg, hogy fogja szólítani a történetben Jézust. Le is lövöm a poént, úrnak szólítja. Korábban mesternek szólítja. Rabbi, azaz, egy vagy közülünk, csak többet tudsz, mint én. Tehát mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, tehát én profi vagyok, én halász vagyok, én tudom, hogy megy ez a történet. Hát ne avatkozz már bele. És nem ilyenek vagyunk? Tehát vannak dolgok az életünkben, amiről azt hiszik, hogy jobban értünk hozzá, mint Isten. Mert mondjuk tanultuk. És nekem rendkívül komoly felismerés volt, hogy például a názáreti Jézus a legjobb mérnök informatikus. Tehát küzdöttem, nem tudtam megoldani problémákat, majd imádkoztam. Vagyunk így? Küzdünk, nem megy, és akkor eszünkbe jut, hogy nem tudjuk, hogy mi a legyen. Tehát, hogy most szóljon már Isten valamit, és történjen. És mi történik? Isten ad egy kijelentést, ad egy gondolatot, ugye a gondolatból indul el minden, Isten szava a gondolataiból. Tehát ugye a logoszban benne van a tervezés, a gondolat. És a gondolatok útján dőlnek el a dolgok. És vannak jó gondolatok, és vannak rossz gondolatok. Ádám és Éva bűnbeesésénél ezt végignéztük, hogy a sátán hogy bombázta gondolatokkal őket, és hogyan jött az Isten gondolata az Isten szavából az ő elméjükbe és a szívükbe. És nézni fogjuk majd a tanítványoknál is. Tehát jönnek gondolatok, és az ember felismerése jut, és meg tudja oldani a problémát. És működik. Órákon keresztül küzdködött. Én elég kitartó vagyok egyébként, nem tudom te hogy vagy, én képes vagyok órákig küzdeni valamivel, és nem adom fel, és még mindig jut eszembe újabb gondolat, újabb, na, még megpróbálom. Aztán imádkoztam, és Isten adott egy kijelentést, hogy ezt nézd meg. És egyszerűen csak összeállt a kép, és azonnal megoldódott. Csak azt mondom, rájöttem. Tehát a názáreti Jézus az nem járt magyarországi egyetemre, vagy főiskolára, mégis a legjobb informatikus. Tehát ne gondold azt, hogy a technikai tudásod, hogy az enyém, mert tudod simogatni a valamit, hogy az valami nagyon nagy dolog. Tehát az Isten ódivatú. Hát bocsánat, minden fizikai dolog, amely alapján működnek ezek a kütyük, azt ő tette bele a rendszerbe. Mi pedig csak alulról kapizsgáljuk ezt a történetet, nagyon távolról, hogy hát mégis hogy működik, és még nem beszéltünk a világegyetem dimenzióiról, és nem csak a makrodimenzióiról, tehát a szélességéről, hosszúságról, a magasságról, a mélységéről, távolságairól, hanem a mikrodimenzióiról, tehát a minden kicsinek még van kisebb alkotóeleme, és az rendezett. Ugye az elmúlt évszázadok erről szóltak, hogy az ember mindig fölfedezett valamit, és azt gondolta, na, megvan. És akkor itt fotonok, meg energia, kis csomagocskák, meg mindenről van már szó, és még azoknak alkotó elemeiről is van szó, amit az ember fölfedez, és abban minden rend van. Tehát Isten tudja, jobban tudja mindazt, amiről azt mondta neked, hogy legyen. Abban ő végig is tud vezetni. Szakvizsgán is. Így van? Végig tud vezetni egészen addig, hogy azt mondja, hogy legyen, hogy lett. És meglátod, hogy megvalósul az Isten szava. És akkor Isten azt mondja, ha ezen a krízispontokon át megvalósul ez a dolog, akkor azt mondja Isten, hogy látja Isten, hogy ez jó. És te is örülsz, mert Isten akaratában mozdul az életed. Tehát Péter már egyszer elindult a hajójával, akkor mesternek szólítja Jézust, és mondja, te szabad, rendben van, hát mégiscsak te vagy a rabbi, kivetem hálom, na most lett nagy halfogás, Péter azt mondja, menj el tőlem, mert bűnös ember vagyok, mindjárt helyére kerültek itt a dolgok, hogy kiért mi ez jobban, de itt nem szól Péter semmit, hanem beszáll a hajóba, Pétertől ritka. Van úgy, veletek, én ma voltam így, valamivel összeszólalkoztunk, és mondtam, ki kell mondjam, mert felrobbanok, ha bennem marad. Mondta a felség, mondd ki nyugodtan. Van így neked, hogy valamit el kell mondani, meg kell osztani, mert nem felrobban benned. És Péter ilyen típusú ember volt, ő nem sokat gondolkodott, ami úgy érintette, azt úgy mondta. Itt hallgat, befogja a száját, és beül a hajóba. Tehát azt lehet látni, hogy Péter hite fejlődött. A korábbi találkozáshoz képest Péter növekedett. Növekedett a Krisztus megismerésében, és mivel a Krisztus megismerésében növekedett, növekedett a bizalomban is iránta, és mivel a bizalomban növekedett, ezért növekedett az engedelmességben. És ezek összefüggenek. Az engedelmesség és a bizalom elválaszthatatlan, miképpen a szeretet és a bizalom is elválaszthatatlan egymástól, mert aki tudom, hogy szeret, abban megbízok. És aki tudom, hogy szeret, és kér tőlem valamit, rábízom magam. A vezetőnek van egy rendkívül fontos felelőssége, ez pedig az iránytartása. Ebben a történetben is találkozunk egy nagyon fontos igazsággal, hogy hogyan tudom tartani az irányt a jó felé, a jó cél felé, a jó irányába. Ugye, amikor Isten azt mondja, hogy legyen, van egy akarata Istennek, egy gondolata, az a cél. És az ember akkor halad a jó cél felé, ha megérti, mi az Isten akarata az életével, hogy mi az, ami megvalósuljon, mi az, amit Isten akar, hogy megvalósuljon az életében, merre kell haladni. És akkor jó cél felé haladunk, akkor nem céltalan az életünk, nem értelmetlen az életünk. Jézusnak az életéből kettő dolgot tanulunk. Látjuk, hogy hogyan cselekszik az Isten, és hogyan tart kapcsolatot az atyával az ember. Mert ő benne mind a kettő megvan. Ő valóságos ember és valóságos Isten. Isteni hatalma, dicsőség, ereje és nagysága jelekben, csodákban nyilvánult meg. Az emberi mi volta pedig az emberi testben rekesztett állapot, amit önként vállalt. Jézusra azt olvassuk a Máté 14:23-ban, hogy miután elbocsátotta a sokaságot, tehát elküldte őket haza, mondta, hogy na gyerekek, ma itt nem lesz királyválasztás. Most jól laktatok, mindenki menjen aludni. Nagyon komoly dolog. Miért? Mert Jézus tudta, hogy nem ez az atyától rendelt útja, és ő nem ült fel erre a szélre. Hány ember tudna ma a nemet mondani? Ilyen hatalmi ajánlatra. Ezt tudom mondani, hogy mennyien adják el a lelküket bizonyos pozíciókért. Csak abból látom, amilyen változások történnek az életükben. Hogy milyen árakat fizetnek emberek a hatalom megszerzéséért. És azt mondja Jézus, hogy gyerekek, ettetek, elmondtam, amit szerettem volna, most menjetek haza. Miért? Mert fölment egy helyre, fölment a hegyre, magányosan imádkozni. A názáreti Jézus imádkozik. Méghozzá egyedül. Ez egy különös érték a hívő ember számára. Az egyedül eltöltött idő Istennel, amikor imádkozhatsz. Az imádság az Istennel való kommunikáció. A kapcsolatépítés eszköze. A kapcsolat által tudod megismerni a másik szemét, és a másik személy gondolatait, terveit, akaratát. Akinek nincs kapcsolata az Istennel, az nem ismerheti meg az Isten gondolatát és akaratát a személyes életén nézve sem. Tehát nagyon fontos, hogy az Isten és ember közötti kapcsolat helyre álljon, amely megszakadt, és ezért halt meg Jézus Krisztus, amiről korábban már szóltunk. Jézus tehát imádkozik, Istennel beszélget. Isten adta ugye a teremtéskor a beszéd képességét a teremtett világban, teremtett lények közül egyedül az embernek, és megállapítottuk már korábban, hogy a beszéd ajándéka az elsősorban az Istennel való kapcsolat kommunikáció építésének az eszközére adatott, és egyáltalán ember és ember közötti kapcsolat építésére adatott, a közösség építésére adatott a beszéd. Ehhez képest gondoljunk bele, mire használjuk mi néha. De én is. Eltávozzon a szátokból a gyalázatos beszéd, mondja Pál apostol. A káromlás, a tisztátalan beszéd. A beszéd az építésre adatott, kapcsolatépítésre. Elsősorban Isten és ember között, és ember és ember között. Ezért Jézus használja ezt az ajándékot, beszélget az atyával. Az imádság beszélgetés. Az nem egy betanult monológ, hanem a kapcsolat keresés, a kapcsolat felvétel, a kapcsolat tartás eszköz az imádság, az élő Istennel, amikor megosztom, hogy szívemben van, és figyelek arra, amit ő meg akar osztani velem. Megismerhetjük tehát így Isten gondolatát, és szándékát. Másrészt pedig Jézusnak két dolog nyomasztotta a szívét. Az egyik dolog, amelyet szintén olvasunk korábban, Máté evangéliumában is, a Máté 14:10-13-ban, elvesztette az ő rokonát, szolgatását, Bemerítő Jánost. Bemerítő Jánost Heródes lefejezteti, ez a hír eljut Jézushoz, és ezért megy lakatlan helyre, mert a gyászott volt az életén, fájt. És neki ezt meg kellett beszélni az atyával. A másik dolog a tömeg nyomása. Ez a királycsináló hangulat. Ez szintén ott volt a lelkén, és ezt meg kellett beszélni az atyával. Kellett idő neki, hogy ezt átbeszélje. És ha hívő ember vagy, akkor te is eljutsz ilyen lelki, szellemi mérföldkövekhez, akkor nem fognak tovább menni a dolgok, míg nem beszélgetsz el Istennel. Így van? Még nem beszéled meg az egész helyzetet, hogy most akkor mi van? Merre tovább? És ez a te dolgod és Isten dolga. Vannak helyzetek, amit nem lehet máson keresztül megoldani. Nincs közvetítő. Ha te hívő ember vagy, tehát Krisztusba vetetted a hitedet, mint aki a bűnedért meghalt, és feltámadt és él, és megnyerted az örök életet és a bűnbocsánatot Jézus Krisztus kegyelme által, akkor helyreállt a kapcsolat az élő Istennel, és beszélgethetsz vele. Az imádság ez az ajándék. És Jézusnál ezt látjuk, hogy ezt gyakorolta. A jó cél forrása a teremtő. Aki nincs kapcsolatban a teremtővel, az nem ismerheti meg a jót. És a jó célt sem. Az életére nézve. Igen. Útközben tanítványok, tehát elindulnak, még Péter se szól be, és elérkeznek a krízisponthoz. Tehát a legyen és a lett közötti krízisponthoz. Elindulnak, de még nem érkeztek meg. A krízispont pedig úgy érkezik az életükbe el, hogy ellenszél van, este indulnak el, és hajnal 3 óráig. Tehát a 4. északi őrváltás, az hajnal 3 órát jelent, az éjszakát 3 órás egységekre osztották 6 órától reggel 6-ig. Ezért mondjuk azt, és látjuk, hogy a zsidó időbeosztás miatt a 4. északi őrváltás az hajnal 3 óra volt. Gondoljatok be, este mondjuk olyan 8 órától hajnal 3-ig 5 kilométert tettek meg a tavon ellenszélben, mivel a vitolákat használni nem lehet ellenszélben, és akkor még ugye nem fedezték fel az orvitolát, és a többi tudomásom szerint nem vagyok hajós, de azt úgy tudom, hogy ezt majd később fedezik föl. Tehát igazán széllel szemben nem tudtak hajókázni. Ezért mi maradt? Az evező. Hullámokkal szemben, széllel szemben. Hát nem tudom, próbáltál-e úszni egyáltalán csak a Balatonban kicsi hullámok között, hogy ez milyen félelmetes. Tehát de valakinek nem, de nekem az. Hogy ez mennyire félelmetes. És hát ezek elvesztek, és egész éjszaka, órákon keresztül mennek a túlsó partra, mert azt mondta Jézus, hogy most kell menni, és oda kell menni. És ők engedelmeskedtek, és egész éjszaka nyomták. És küzdöttek az életükért. Mert nem haladtak előre. És azért ezek látszik, hogy nem limonádé Joe volt egyik sem, tehát főleg ezek a halász gyerekek azért ezek jókötésű srácok lehettek, de azért hajnal 3-ra még egy jókötésű gyerek is elfárad. Tehát valószínűleg, hogy itt azon a ponton vagyunk, hogy meghalunk. Tehát már biztos sem mehetünk, meg előre se tudunk menni, és egyébként meg elfáradtunk. Próbatétel, krízispont, hogy megérkezzek a célhoz. Minden ember életében eljön. A kérdés az, hogy jelenti-e a krízis azt, hogy elvétettük az irányt? Tehát azért, mert krízis, nehézség jön az életünkbe, ebből az következik-e, hogy valamit elrontottunk? Nem feltétlen. Mert hát ők nem rontottak el semmit, hát még Péter se szólt be semmit, hanem csinálta a dolgát, és mentek, engedelmesen csinálták a dolgokat, keményen, hajnal 3-ig nem hagyták abba. De tök rendesek voltak. Nem zúgolódtak, komoly hívő emberként viselkedtek. Mégis ez történt velük. Néhány kérdés ugye fölmerül ilyen helyzetben, még a legjobbakban is. Egy. Jézus tudta-e azt, amikor elküldte őket, hogy ez be fog következni? Hát az a válaszunk ugye, hogy igen. Tehát ő ezt tudta. Mert ő olyan hatalommal bír, hogy mindent tud és mindent lát. Tehát. Ha igen, mégis miért engedte őket ebbe a helyzetbe? Ha ezek a személyek rá voltak bízva, mert azt mondja, hogy János evangéliumában, hogy akiket nekem adtál, azokat én megőriztem. Ha neki, az atya olyan felelősséget adott, hogy ő vigyázzon ezekre a tanítványokra, őrizze meg, akkor hogy lehetett ilyen felelőtlen? Vagy nem volt felelőtlen? Hát nyilván nem volt felelőtlen, ezt tudjuk a jó választ, de mégis úgy érezzük néha, hogy azért ez nem volt fair. Hát Jézus, hát már várhattál volna reggelig, tömeg ide vagy tömeg oda. Na de, honnan származik a jó? Istentől. Mi a tökéletes? Ami onnan származik. Onnan származott az, hogy induljatok útnak? onnan. Tehát akkor ez a jó. Ez a jó. És az a helyzet, hogy ebben az értelmezésben még azt sem értelmez, hogy jobb, vagy legjobb. Mert a jó az jó, és kész. Vagy nem jó. Tehát... Természetesen, ez még sokkal föl... Tehát Istentől volt ez a helyzet. És akkor másik kérdés, ő adta a vihart? Hát ugye még ez is felmerülhet bennünk, egy ilyen krízis helyzetben próbatételni, hogy Isten adta rám a vihart? Hát... Jó, hát a vihar egy természeti jelenség. Tehát vihar az van. Ugye az a teremtett világ természeti rendjéből fakad, hogy van vihar. Tehát nem feltétlen Isten bocsátott vihart a tengerre, bár hatalma lett volna azt mondani, hogy ne legyen. Tehát nem az a kérdés, hogy vihar Istentől volt-e, mert az lehetett egyszerűen azért, mert a természet ilyen, így működik. És vannak viharok. Ugye Balaton is egy viharosabb rész, és hirtelen csap le rá a vihar, ez ilyen terület. De hogy hatalma lett volna Istennek azt mondani, hogy ne legyen, az biztos. De akkor miért nem mondta? Hát akkor ennek oka van. Méghozzá jó oka van, hogyha ő ezt mondta. Nyilván itt nem az engedetlenségről beszélünk, amelyek következtében sok rossz dolog történik az ember életében, hanem itt az engedelmesség áráról beszélünk, amely volt, amely gyakorlatilag ezeknek a tanítványoknak életében az elmondottakban jelentkezett. Mit tett Jézus eközben? Még ezek órákon keresztül küzdöttek. Mit tett Jézus? Mit mondtunk? Hát imádkozott. És szerintetek kiért imádkozott még önmagán kívül? Hát értük imádkozott. És miért imádkozott a tanítványokért Jézus? Hát később a Szentírás nekünk ad egy betekintést a Lukács 22:31-32-ben. Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostálja, mint a búzát. De én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited. Azért, hogyha majd megtérsz, erősítsd atyád fiait. Tehát ez. Tehát amikor benne vagyunk egy ilyen helyzetben, az Isten akaratát követve, akkor Jézus imádkozik értünk. Ez a zsidókhoz itt levélben is le van írva, hogy ő a közbenjáró. Aki imádkozik értel és értem. Az egy nagy dolog. És miért imádkozik? Hogy el ne fogyatkozzék a hitünk, a hit pedig bizalom. Az, hogy el ne veszítjük azt a bizalmat, hogy amit Isten mond, az jó. És ha Isten akaratában vagyok, akkor a jó úton vagyok. Figyelj ide! Martin Luther King, akit sokat emlegetnek most Amerikában, még itt a homoszexuális házasság kapcsán is, méltatlan is. Tehát a feketék helyzete, és a homoszexuálisok helyzete a mai nyugati kultúrában, amilyen volt nekik, tehát hogy meg volt a hely, ahol ülhettek a buszon. Nem bizonyos munkakörökbe, oktatási intézményekbe se tették a lábukat. Tehát egy abszolút megalázott helyzet volt, amivel szemben küzdött a Martin Luther King. Most ki szól bárki ez, hogy kivel él együtt? Tehát azzal él, aki akar, és azt csinál, amit akar. Hát nem kell senkinek börtönbe menni. Tehát nonsens, az egész, abszurd. És ő meghalt azért a jóért, amelyet Isten bízott rá. Tudjuk, hogy baptista lelkész volt. Miért tudott meghalni azért jó? Mert meggyőződése volt, hogy Istentől van az ő küldetése. És ő nem látta meg azt, hogy lett, de sokan, akik őt követték, és a gyerekei meglátták, hogy megváltoztak a dolgok. Megváltoztak a dolgok. Tehát önmagában a probléma, a krízis, nem jelenti azt, hogy nem Isten akaratában vagyok. Sőt, azt kell mondjam, hogy hozzátartozik. Eljön. A krízispontokon szembesülünk a hitünk mértékével. Tehát, hogy mennyire bízunk mi az Istenben. Szembesülünk vele, valóságosá válik. Mindannyian. Te is, én is. Hogy valójában kiben hiszek, és mennyire hiszek benne. A krízispontban ugye elbukhatunk, és ha elbukunk, nem valósul meg a lett. Tehát Isten akarata nem valósul meg. És az igen jótól jobban se érkezünk meg. Elérkezünk a természetfeletti beavatkozás pontjához, a történetben. Azt olvassuk, hogy a negyedik éjszakai rovatáskor oda ment hozzájuk Jézus a tengeren járva. Hát most az a helyzet, hogy ez tényleg így történt. Tehát ez nem egy példázat, hanem ez egy megtörtént esemény. És olyan furcsa, hogy az emberek ilyeneket olvasnak, ezt nem hiszik el. És mindenféle marhaságot meg elhisznek. Elhiszik például, hogy mindenféle hatóanyag nélküli gyógyszerek meggyógyítják őket. Elhiszik. Meggyógyulni akarnak. És aminek sok szemtanúja volt, és le van írva, azt meg nem hiszik el. Mert nem fér bele. Nem fér bele az elképzeléseikbe. És attól teszik függővé a valóságot, amit ők el tudnak képzelni. Az a helyzet, hogy a világon számtalan olyan dolog van ma is, amit el sem tudsz képzelni. Meg én se. És ha tudnánk, akkor azt mondanánk, hogy jobb lett volna nem is tudni. Bár ugye maga a tudatlanság önmagában nem feltétlen dicséretes. Tehát oda ment hozzájuk Jézus. Mint mondtam, nem csak az induláshoz van benne a hatalom, az erő Jézus szavában, hanem a véghezvitelhez is. Tehát alapvetően az, hogy Jézus, amikor elfogyott minden erejük, és elkészültek az erejükkel, oda megy hozzájuk, ez teljesen normális. Tehát ez a normális. Mert hát el se hagyta őket, hát ő imádkozott értük, ő mindig velük volt, és hogy oda ment hozzájuk ebben a helyzetben, hát erre számíthattak volna. Mert az Isten szavának természetes velejárója, hogy benne van az erő a véghezvitelhez. Pál apostol azt mondja a Filippiekhez írt levél második rész 12. versétől, 13, két vers, ezért tehát szeretteim, ahogyan mindenkor engedelmeskedtetek, nem csupán jelenlétemben, hanem sokkal inkább most távol létemben is, félelemmel és rettegéssel munkáltok üdvösségeteket. Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Tehát mit munkál Isten? Az akarást is, és a véghezvitelt is. Ad hozzá erőt. Az Isten szavában, és azért erőtlenek a mai emberek, sokan, azért vagyunk erőtlenek, mert nem az Isten szavát tesszük. Tehát nem vagyunk meggyőződve arról, hogy az életünk, amit teszünk, az Isten akarata szerint való. És amikor nem vagyunk meggyőződve, hogy amiben vagyunk és amit teszünk Isten akarata, akkor elveszítjük a motivációt, az örömöt, és elkezdünk kóvályogni. Pedig a munkahelyed, a családod, a férfi, a nő szereped, az apa, az anya szereped, az egyedülálló szereped, bármely szereped, be az Isten akar téged megáldani, és Istennek van terve azzal, hogy mi valósuljon meg abban. És lesz sikeres. Lesz valóban Isten szerinti sikeres ember. Egy teljes életű ember. És ugye könyvek és filmek születtek a sikeresség kérdéséről, hogy kit nevezhetünk sikeresnek. És ez nem feltétlenül a bankszámla méretével arányos. Tehát nem számítottak tanítványok Jézus érkezésére, küzdöttek keményen, úgy gondolták, magukra vannak hagyva és utalva. Ismerős? Hát, ha én nem csinálom meg, akkor rajta nem segít senki. Segíts magadon, Isten is úgy segít. Tudjátok, hányan idézték nekem ezt, amikor beszélgettem velük a Bibliáról, ezt a közmondást, mint bibliai igazságot? Hát, nincs is benne a Bibliában. Tehát ez nincs benne a Bibliában, hogy segíts magadon, Isten is úgy segít. Hát, nem. Isten meg fog segíteni, ha elfogadod. De az ő akarata szerint, és az ő gondolatában. Az ő tervében. Miért? Mert az a jó. Nem azért neki ez a happy-e, hanem nem származik a földi bölcsességből, az emberi bölcsességből jó, csak az Istentől. Mert ő tiszta, tökéletes és teljes. Az engedelmességnek tehát ára volt, és amikor Jézus megérkezik a 5 kilométert sétálva a habok között, ezek nyomják az evezőt, és már elcsendesedik a társaság, már beszélgetni sem nagyon beszélgetnek, mert ugye ilyenkor már annyira elfárva mindenki, hogy türelmetlenné válik, feszülté válik, és belül ott van az, hogy mindjárt meghalunk, tehát mikor jön az, hogy sorba feladjuk, és még nem adom fel, mert a másik még csinálja, ismerős? Hogy azért nem adja fel valaki, mert a másik még csinálja, mégiscsak cikk, hogy én állok ki először. Tehát nem hitbeli meggyőződés van, hanem még a szégyen még működik annyira, hogy nem adom még föl. És borzasztó dolog így lenni gyülekezetbe. Hogy még nem adom fel, mert ciki lenne. De már belül feladtam. Már nem hiszek. El lehet jutni? Nem is számítanak arra, hogy Jézus megérkezik. És azt mondja a Biblia, ilyet megrettentek, ilyetükbe elkezdtek ordítani, sihítani. Nem tudom, volt már veletek az, hogy valamilyen szituációban nagyon megijedtetek. És akkor mit csinálsz, mert ordít egy nagyot? Én emlékszek ilyen, hogy most valamit valahol voltam, és valami olyan dolog történt, ami teljesen váratlan volt, és bele voltam merülve a gondolataim, mert valószínűleg, hogy fel is volt spanolva a lelkiállapotom, és akkor ez finom volt. Tehát nem akartak nagyon megijeszteni, ennél durvában ordítottam fel. Na most, valósz, ez így történt, megjelenik Jézus, ezt meglátják. Elkezdtek ordítozni a tanítványok, akik egyébként Isten akaratában voltak benne, Jézus szavára indultak el, Isten hatalma őrizte őket a hit által volna, és nem számítottak arra, hogy itt valamikor Jézusnak valami köze van ahhoz, amit ő mondott. Borzalmas, ha vele gondoltok. Elválasztották Jézus a saját kijelentésétől, a személyét, holott ez elválaszthatatlan. És hát, tehát az, hogy vízen jár Jézus, hogy 5000 embernek ad enni, meg a bénának kinő, a béna meggyógyul, a sóvárásnak kinő a keze, a vaknak megnyílik a szeme, a néma szól. Tehát ugye ez a halott feltámad, tehát ez úgy megtörtént, hát látták. Az, hogy Jézus jár a vízen, ebben a helyzetben, hát az úgy elképzelhetetlen. Vagy hogy megjelenik ebben a helyzetben. Az így rémisztő, azt mondja, kísértet. Hát Jézus nem lehet. És na Jézus persze nem ijeszgetni ment őket. Hát nem kísérlet volt. Azt mondta, bízzatok, ne féljetek, én vagyok. Hát ez egy csodálatos mondat. Tömör mondat, minden benne van, amilyen el kellett hangozni. Ébb legyen a hitetek, srácok. Én vagyok. Én vagyok. Bibliát olvasók, na eszébe jut ebből a kijelentésből, ugye ez a bátorítás, a Mózesnek való bemutatkozása mindenható egyik az örök Istennek. Amikor azt mondja Mózesnek, a csipkebokorban, amikor Mózes kérdezi, hogy ki vagy, hát hogy, mit mondjak? Azt mond, hogy a vagyok küldött téged a nép megszabadítására, hogy kivezesd őket, mert én fogom megszabadítani. Mert vagyok, aki vagyok. És tudjuk, hogy Jézusnak az új szövetségben az ilyen típusú kijelentése, az én vagyok típusú kijelentései azért hangoznak el, mert egyértelművé akarja tenni, hogy ő egy a Teremtő Istennel. A mindenható egyik az örök Istennel, aki alkotta a genezáleti tavat. De egész Palesztinát. És az egész földgolyót. Az egész univerzumot. Ő alkotta az ő szavára állt elő. Csak azt mondja, bízzatok, hát én vagyok. Hát gyerekek, én vagyok az Isten, hát nem hullámok, meg fáradtság, meg kimerültség. Hát annál én sokkal hatalmasra vagyok. És én szóltam hozzátok, az én beszédem van bennetek. És ha ti gondolataitokat az én beszédem szerint az igazítjátok, akkor az isteni erő lesz bennetek. Az Isten erő pedig, mint mondtam, nem biceszben mérhető, hanem bizalomban. Hitben. Istenbe vetett bizalomban. Ebben van az erő. Tehát a jó cél felé, a jó úton haladó tanítványok számíthatnak Jézus megjelenésére. Sőt, hát hátat se fordított nekik, mert imádkozott értük, most még a kelet ott volt. Péter reagál, hát szenzációs a figura, 12 tanítvány, és Péter, tehát 11 és Péter, így is mondhatnánk, nagyon csípjük a figurát. Tehát nem lenne olyan színes az evangélium, ha nem lenne Péter. Na most Péter hallja, amit Jézus mond, és tudja, miről van szó. A vagyok kijelentést, hogy én vagyok. Azt mondja, ha te vagy, azaz, ha te vagy a Teremtő Isten, akit a vízen jársz, akkor ha azt mondod, hogy kimenjek a vízre, és én is járjak a vízen, akkor a te mennyből jövő szavad a látható világban, a látható világ törvényszerűségei ellenére új törvényt teremtenek, és azok ellenére működni fognak. Tehát ezért mondja Péter neki, ha te valóban az vagy, ha te vagy a vagyok, akkor mondd, hogy menjek oda hozzád. Az a helyzet, hogy néhány macsó keresztény imádságban eddig eljut. Csak a helyzet komolysága még csak itt kezdődik. Mert azt mondja neki, Jézus, jöjj! Tehát nem mondta neked, na Péter, ne féljél, az első lépés nehéz lesz, óvatosan tedd ki a kis lábacskádat, aztán egyik lábacskádat, de másikat úgy, hogy még tartsad magad egy kicsit, aztán gyere lassan, lassan, vigyázz, vigyázz! Találd meg a cölöpöket. Mi van ez a rossz víz, tudjátok? Mindegy. És tehát nem erről szólt, hogy azt mondta, jöjj. És itt kezdődik a lényeg. Hát ő hallani akarta Isten szavát. És most a kérdés az, hogy eljut-e hozzá Isten szava, és be tudja fogadni Isten gondolatát, amely isteni hatalom lesz az életében, és az életen nézve megváltoztatja a természetes folyamatokat. Péter fogta magát, és kilépett. És akkor elindult Jézus felé a tengeren. Azt mondják, hogy a szörföt azt most találták föl nemrégen, de már Péter azt csinálta sarúba. És elindult Jézus felé. A természet feletti megjelent a földön. Hát nem ez történik a teremtéskor? Isten elgondolta, kimondta, és lett. Hát ugyanezt történik veled és velem, ha Isten szavának engedelmeskedünk. Létrejön valami természet feletti. És én többször elmondtam nektek, én próbálom a munkahelyi dimenzióban is ezt élni. Tehát nem mondom, hogy könnyű, mert sok racionális, sok természetes dolog kell az emberre koncentrálni, de próbálom a nehézségeket, meg a krízispontokat annak megfelelően kezelni, hogy értelmezem a helyzetet. Uram, itt a helyem. Tehát a helyemen vagyok. Akaratodban vagyok. Ha akaratodban vagyok, akkor te erről tudsz. És tök mindegy, milyen körleveleket írogat bárki, te uralkodsz, és hatalmasabb vagy. Ezért én nem félek. Iskolában, családi életben, egészségügyi kérdésben, kapcsolati kérdésben, minden tekintetben ez a helyes szemléletmód. Szólj, Uram! Mert hallom. Tehát készség is van bennem, hogy meg is tegyem. És Péter, ez egy jó srác. Fiatal ember volt, mert annyira nem volt idős. Ez egy jó fej. Jézus nem cirkalmaz, jöjj! Péter kiindul, és megy felé. Na most, azt mondta neki Jézus, hogy legyen, lett. Így van? Mert elkezdett a vízen járni. És elérkezünk a másik fázishoz. Péter ebbe a fázisba lép, míg elindul. Tehát, hogy teljes mértékben a nyugtázás is elhangozhasson, hogy nem csak meglett, hanem meg is álltál abban, amit Isten mondott neked, végigmentél az úton, és Isten aztán azt mondja neked, hogy igen, jó. Látta Isten, hogy ez jó. Hogy tényleg abban az akaratban vagy benne, amit ő mondott neked. És ettől lesz az ember boldog. És mi történik Péter barátunkkal? Ja, hát igen, hát ez csodálatos. Még ezt ki is hagytam. Ugye, először is nincs már mester, hanem mi van? Uram! Azt mondja, láttátok, ugye mondtuk, hogy megfigyeltük, hogy Péter hite növekszik a korábbi eseményekhez képest, és tényleg látjuk, hogy Jézust már úrnak nevezi, ez az azonosítja mindat egy igaz Istennel, és ehhez kapcsolja még a vagyok kifejezést, kijelentést, az ő szavára reagálva, ebből a szóból lett benne hit, és mondja, és elindul. No, igen, igen, igen. És előállt a láthatatlanból látható, jár a vizem, krízispont. Mi történik? Tehát most ugye az első képen azt látok, hogy Jézus előtt jelcsenesedik a tenger, de nem ez történt, az a helyzet. Tehát Jézus, amikor ment a vizen, ott nem úgy történt, hogy ilyen aranyszínű sugarak lesütöttek a mennyből, és akkor így elcsenesedik a tenger, elsimul. Hanem Péter kiszáll a hajóból, ugyanúgy fúj a szél, ugyanúgy hullámzik a tenger. Hát döbbenetes. Hát miért nem lehetett ezt kicsit könnyebbé tenni? Tehát az Isten akaratának való engedelmesség nem jelenti a körülmények megváltozását. Azonnal legalábbis. És megint egy fontos bibliai igazsághoz érkeztünk, mert az emberek hányszor szenvednek és szenvedünk hajótörést a körülmények miatt. És Péter elérkezik a krízisponthoz, azt mondja, elkezdtünk nézni a hullámokat és a szelet. A gondolatait elöntötte a korábbi tapasztalata. Az, hogy a természet, ugye testi földi ördögi bölcsességről beszéltünk az elmúlt találkozáson, egy más gondolat áramlik be az elméjébe, miközben az, hogy a vízen nem lehet járni. Hát nem is tudok úszni. Lehet, hogy tudod úszni. Nem biztos, hogy tudod úszni egyébként. Tehát. De nem feltétlen. Mindjárt. Most ezt nem akarok belemenni ebbe, mert tényleg lehet, hogy tudod. Tudod? Jaj, kiúszott, igazad van. Ó, hát azért vagyunk itt többen. De lényeg az, hogy 5 kilométert úszni, na, akár, hagyj is, vialba, az már nem semmi. Szóval végigfutott az agyán, hogy 5 kilométerek a parttól, köszi, hullámok vannak, és a vízen járok. Hát én normális vagyok? Hát persze, hogy nem. De természetes szinten nem vagyok normális. És akkor mi történik? Mi kezdett működni? A saját gondolata. És megjelenik ebből a félelem. Tehát, és itt nagyon a hit témában gondolkodó tanítók meg szoktak tévedni, mert a hit témában tanítók azt szokták mondani, hogy attól jött a hit, hogy Péter kilépett. Nem, a Péterben lévő hit abból jött, hogy Jézus mondta. Tehát értitek, hogy minden jó adomány felülről számozik. Tehát Jézus mondta, hogy legyen, hát ebből kezdtek, így lépett be a láthatatlanból a természet feletti, a természetes világba. Egyébként próbálkozhatott volna Péter, ha nem mondja neki Jézus. Nem működött volna. De azért működött, mert a Isten szavában, a logoszban benne van az, a bölcsesség, a tervezés, és a véghez vitelhez való erő is benne van. És ezért kezdett működni. Ez teljesen normális volt egyébként szellemi értelemben. És amikor a körülményekre kezdett figyelni, akkor elöntötték a gondolatait, a hitetlenségnek a gondolatai. Ismerős? És akkor elkezd félni. De hogy Péter mennyit változott már a sétálása közben, azért látszik. Ugyanaz a szó áll itt, mikor kiáltozott, mint mikor korábban kiáltoztat, tehát a két görög kifejezés ugyanaz, mondjuk sikítani, ordítani, stb. De ez az ordítás már imádság. Nem pánik és reménytelen ordítozás és félelem, hanem ima. Persze az imádságról van egy ilyen sztereotípiánk. Tehát, hogy züm, züm, züm. Tehát ugye valami csendes, nyugodt. És látjuk, Jézus maga is gyakorolt ezt az elvonulós imádságot, de hát a Péter imádsága is, hát ez egy nagyon komoly imádság volt, ráadásul célatörő volt, kellően rövid, és Uram, ments meg! Imádság volt? Hát persze, hogy az volt. Kinek nevezi Jézust? A teremtő egy igaz örök Istennek. Azt mondja, én elszúrtam, de most visszanézek rád, ahonnan jön az Isten erő, a szabadítás, ezért ments meg, hogy egész a görög kifejezés, ments meg engem, ugye magyarban nem kezd hozzátenni, de mégis szeretem ezt, ments meg engem. És a ments meg kifejezés pedig az üdvösség szóval azonos, a szabadításra. Tehát, hogy itt nem csak arról van szó, hogy én azt hiszem, hogy te tudsz engem a vízen járatni, hanem azt hiszem, hogy te meg tudsz menteni engem. Az életemet tudod megmenteni. Nálad van a bűnbocsánat és az örök élet. Te vagy az Isten fia. Hát ez volt a cél. És ez a jó, ami megszületik Péterben. Ami miatt neki úton kellett lenni. Jézushoz jönni. Jézus felé menni, őt megismerni ebben, mert a természet feletti benne jött el, és lett láthatóvá. Péter rövid imáját láttuk, és aztán még képet is mondja neki, jöjj, Péter beindul, és aztán elérkeztünk eddig a pontig, amikor Jézus kihúzza a vízből, és akkor azt a tomboló vihar közepette, azt mondja a Biblia, mikor elhangzik Péter imádsága, Tehát megint ugye az Isten kegyetlenek gondolják, akik a krízispont kérdésével nincsenek tisztában. Tehát Jézus nem azt csinálta, még egy kicsit fáradjál. Igyál egy kis vizet. Kapálóz. Hanem nem ez történik. Azt mondja a Biblia, Jézus azonnal kinyújtotta a kezét, és megragadta őt. Tetszik ez a kép. Jézus kihúzta őt, de Péter hagyta. Hagyta magát megmenteni. Imádkozott. Ebben az imában kinyújtotta a kezét a szabadító Isten felé. Az imádság a hit által kinyújtott kéz az Isten felé. Kicsi dolog, de a megmenekülés ez rendkívül fontos és nélkülözhetetlen. A nagy dolog, amit Jézus tett ebben a helyzetben. És Jézus tett értünk a Golgotai kereszten. Meg kellett ragadnia Péternek ezt a lehetőséget. Imádkozott, és Jézus kihúzta a vízből. Apró dolog, de nagyon fontos, nélkülözhetetlen. És akkor meg is mondja Jézus neki, hogy mi volt a bukásának az oka. Tetszik. Tehát a mai ember is professzionálisabban, és erről is beszéltünk már korábban, hogy a felelősséget áthárítsa másra. A körülmények ilyenek. Ez a főnök, ez a tanár, az én férjem, feleségem, az anyósom, és sok mindennel igazolják, hogy miért viselkednek úgy, vagy miért nem, ahogy jó lenne viselkedni, vagy viszonyulni. Jézus nem beszél mellé. Azt mondja, kicsiny hitű, miért kételkedtél? Miért inoktál meg? Hogy aki elkezdte benned a jó munkát, be is tudja fejezni. Ha én azt mondtam neked, hogy jöjj, akkor fogsz járni a vizen. Akkor a lehetetlen lehetséges lesz. És azt szeretném, ha megértenénk a mindennapi életünkre nézeteket az igéket. Hogy ne a félelem uralkodjon az elménket, ne az öntsön el bennünket a gondolatainkat, ami nem az Istentől van. Az Isten gondolatai. Ehhez persze tudnunk kell, hogy mi az Isten akarata az életünkkel. Ehhez kapcsolatba kell vele lennünk Jézus Krisztus által. És ha kapcsolatban vagyunk vele, megosztja velünk. Elmondja nekünk. És ebben az ő legyen szavában benne van a lett is. A véghezvitelhez szükséges erő. Igen. És milyen nagyszerű, hogy Jézus jöjj szava működött Péter apostol életében, mint természetfeletti megjelenés a természetes világban. És ez így folytatja a Szentírás, és amint beszálltak a hajóba, erült a szél. Tehát látjátok, hogy Jézusnak hatalma lett volna sokkal marad megoldani, de nem ez volt a cél. A jó úton jártak. A jó cél felé haladtak. Abban voltak, amit Isten mondott. Mégis voltak krízispontok. És megtapasztalják szemükkel látva, átélve a Zsoltár 89.10-et, te uralkodsz a dühöngő tengeren, ha hullámai tornyosulnak, te lecsendesíted őket. Tehát ezt megtette Isten, megcselekedte. Majd azt mondja az írás, hogy a hajóban lévők pedig leborultak előtte, és ezt mondták, csak ugyan, valóban, most már látjuk, most már hisszük, hogy te vagy az Isten fia. Ez az igen jó. És látta Isten, hogy jó. Tehát elérkeztek ahhoz a ponthoz, ezek a drága lelkek, hogy meglett az életükben, amit el kellett végeznie, megérkeztek, és értitek, hogy hova érkeztek meg? A felismeréshez érkeztek meg, a hitnek nagyobb mértékére, a bizalomnak nagyobb mértékéhez érkeztek meg. Az Isten fia megismerésének mélyebb értelmét ragadták meg, és látta, hogy jó, megegyezik az Isten tökéletes akaratával, ami történt az életükben. Ez volt Isten legfőbb és legfontosabb célja ezzel a hajóúttal, amire az ő szavával indította el a tanítványait. És az, hogy zsidó ember leborult, önmagában, hogy imádat, a testtartás, a leborulás, az imádatnak a testtartása, és zsidó ember bálványisteneket és embereket nem borult le, inkább meghalt. Tehát amikor ők leborultak Jézus előtt, akkor ezzel a testtartással is kifejezték, hogy Istennek, az Istennek jár a hódolat, imádat. Az, ami jár a Messiás királynak, Jézus Krisztusnak, az Isten egyszülött fiának, aki a megváltó, a Krisztus. Amíg erre a felismerésük el nem jutottak, hogy tudtak volna másokat vezetni? Hogy tudtak volna másokon segíteni? Hogy tudták volna hirdetni a Krisztust? Hát ők arra voltak kiválasztva apostolként, hogy a Krisztust hirdessék ebben a világban. Az evangélium a Jézus Krisztusról szóló bizonságtétel. Isten országának hirdetése. Amíg nem ismerik Isten országának erőforrásait. Nem találkoztak Isten országával. Hát hogy prédikáljanak róla? Hogy mondta volna Péter a bénának az ékeskapunál? Neked mondom, nincsen aranymezüstön, de azt mondom, kelj fel és járj. Hát hogy tudta volna kimondani az Isten szavát? Hát az ő szájában ez isteni szó volt. Hát teremtő erő volt, de létrehozott valamit, ami a természetes világban lehetetlen. Hát hogy tudta volna ezt kimondani, ha nem ismeri meg az Isten országát? És nem ismeri meg azt, aki így szólt? Hát nagy valószínűséggel Péter imádkozó ember volt. És vette az Úr akaratát. Értette abban a helyzetben az Isten szavát. És ő azt mondta ki. És ő szájában az Isten szava volt. És létrehozott egy természetfeletti változást a világban. Tehát ezért volt fontos ezeken átmenniük, hogy a küldetésüket be tudják egyáltalán tölteni. Ha nem ismerek valakit, hogy beszéljek róla? Segítsen meg bennünket az Úr, hogy az Isten gondolatai töltsék be az elménket, a szívünket. És értsük meg, az Isten gondolatai jók. Nem a legjobbak, vagy a jó, és kész, nincs több. És ha boldog akarsz lenni, akkor ebben a jó tervében maradjak meg Istennek, még akkor is, hogy a kimondás és megvalósítás között is érnek krízispontok, és abban, hogy megmaradjak abban, amire Isten elhívott, és végigfussam a pályát az adott életszakaszban, ott is fognak érni küzdelmek. Mert lehet, hogy Isten azt mondja neked, oda vezett téged egy munkahelyre. És imádkoztál. Az Úr mondta. Sokat hallunk ilyet, nem? És hány panaszkodás hallunk, mikor valaki előtte egy hónappal elmondta, hogy az Úr így, meg úgy, meg amúgy. És akkor bekerül a munkahelyére, és akkor elkezd panaszkodni mindenkire. Nyújtsa fel a kezét, aki még nem jutott ilyen helyzetbe. Ne. Ne hazudj. Nem ilyenek vagyunk. Hát ahelyett, hogy megértenénk, ha Isten vezetett engem oda, legyen az nagyon jó, legyen az nagyon nehéz, akkor Isten engem ott meg fog tartani, és addig maradok ott, abban a helyzetben, és megpróbálom megérteni, hogy az Isten tervét célja azzal a helyzettel, és mit kellene tennem ott nekem, amíg az Isten nem mondja, hogy na most már mehetsz. De mindenképpen az Isten országának képviselete a feladatunk. Azokon a helyeken, ahol vagyunk. Nem a passzív jelenlét. Azzal a bölcsességgel, értelemmel, kreativitással, amilyen az Isten. Nem sablonos módon cselekedve. Ezért javaslom, hagyjuk az ógolódást, a megtévesztést, magunk és mások megtévesztését, a zsiványkodást. És menjünk oda az Úrhoz. Tisztítsuk le a képet. Hogy mi az Isten akarata? Tehát nem tudom, hogy vagytok vele, nekem újra és újra ezt kell. Tehát én nem is tudom elkerülni egyébként, mert a Szent Szellem megkeres. Valami, hogy éjszaka felkelek. Szokott jelenni? Felkelek éjszaka. És egyszerűen Isten szelleme mozgat, hogy tisztázzam le a dolgokat. És amíg nem tudom a bizonyosságra eljutni, hogy az Úr akaratában járok, akkor ez egy borzasztó állapot. Tudjátok milyen? Olyan, mint hogyha zuhannék lefelé. És amikor megnyugszik a szellemem, a lelkem, megvizsgálom a gondolatokat, amelyek jönnek, hogy ezek Istentől valók-e vagy sem, és megnyugszom az Isten akaratában, újra békességet ölt el is. Isten erő. Kívánom, hogy ha háborog a tenger, ne add föl, csak azért, mert háborog. Értsd meg, mit mondott neked az Isten? Mi az Isten akarata? És hidd azt, hogy Isten hatalma és erővel ruházott föl a véghezvitelhez is. Amen.